Több mint 3,5 milliárd dolláros eredményt ért el tavaly a MOL csoport. Milyen hatással van a benzinkutakra az üzemanyag nagykereskedelmi árváltozás? Erről is szó lesz a következő percekben itt az Energiavilágban, az Inforádió energiaipari magazinjában. Üdvözlöm a hallgatókat, Király István Dániel vagyok. A következő fél órában tartsanak velem.
Energiavilág.
Az energiavilága a világ energiája.
Jelentősen nőtt a MOL csoport eredménye tavaly. A társaság kamat, adófizetés és amortizáció előtti eredménye 1072 milliárd forint, vagyis több mint 3,5 milliárd dollár volt, ami meghaladta a 3,2 milliárd dolláros éves célkitűzést. Az eredményről Nagy Viktorta, a portfólió elemzőjét, Sipos Ildikó kérdezte.
Elmondhatjuk, hogy nagyon erős számokat tett közzé a MOL. A vállalat eredménye magasabb lett a tavalyi negyedik negyedévben, mint amire az elemzők számítottak, és az egész éves eredmény pedig magasabb lett, mint amit a menedzsment előrejelzett. Kifejezetten kedvező a MOL működési környezete. Az elmúlt hónapokban meredeken emelkedett az olaj és a földgáz ára. Ez segíti az upstream, vagyis a kutatás termelés üzleteknek az eredményét. Ráadásul a finomítói és a petrokémiai fedezet is bővült, és ráadásul még a kőolajtermékek értékesítése is nőtt. Tehát egyrészt látunk egy marzs bővülést, másrészt pedig látunk egy volumen növekedést. Ez a kettő együtt pedig a downstream szegmensnek az eredményét javította. Hogy ez számokban hogy néz ki, ugye a MOL gyakorlatilag túl teljesítette a menedzsment 2021-es célkitűzését, és minden eddiginél magasabb 3,5 milliárd dollár EBITDA-t ért el. Ezt forintban fejeznénk ki, 1072 milliárd forint eredményről beszélünk, ez tehát az új rekord a MOL-nál.
Mennyiben járult hozzá ehhez a rekordhoz az, hogy elszállt az olaj és a gázára, ugye a 2020-as lejtmenet után fölfelé kapaszkodott ennek a két energiahordozónak az ára 2021-ben?
Én azt gondolom, hogy nagy mértékben hozzájárult, tehát nem szeretném lebecsülni a menedzsmentnek a munkáját, biztosan nagyon sokat tett a vállalat is azért, hogy ez a remek eredmény kijöjjön belőle, de alapvetően a működési környezet nagyon sokat segített a MOL-nak. Ha megnézzük a Brentnek az árfolyamát, a Brent típusú olaj árfolyama meredeken emelkedett az elmúlt hónapokban, és hát az átlagár a tavalyi negyedik negyedévben már közel 80 dollár volt. És hogyha megnézzük, hogy mit okozott ez a MOL-nál, hát azt látjuk, hogy az átlagos realizáció szénhidrogénár az 80 dollár fölé emelkedett hordonként, miközben a szénhidrogén kitermelés fajlagos költség az csupán 6,4 dollár, tehát a marzsok azok jelentősen bővültek az elmúlt időszakban.
Mire lehet számítani 2022-ben? Folytatódhat-e az energiahordozók árának emelkedése, illetve a MOL részvény árfolyamát mennyiben befolyásolja majd az, hogy van egy nemzetközi konfliktus, ami azért a tőkepiaci hangulatot befolyásolja, ugye az orosz-ukrán konfliktus?
Ja, azt látjuk, hogy továbbra is nagyon magas szinten stabilizálódik az olaj és a földgáz ára. Jelenleg a Brent típusú olajnak az ára 94 dollár környékén áll, és hát ehhez érdemes azt hozzátenni, hogy a MOL, amikor elkészítette a 2022-es kitekintését, előrejelzését, akkor hordonként csupán 70-75 dolláros Brent árfolyammal kalkulált. Tehát összességében azt mondhatjuk el, hogy a menedzsment kifejezetten konzervatív, amikor a tervezésről van szó. Egyébként csoport szinten hordonként 3-4 dolláros finomítójáréssel, tonnánként 350-450 euró közötti petrokémiai áréssel kalkulálnak. Ezek a számok egyébként alacsonyabbak, mint amiket 2021-ben láttunk, tehát összességében tényleg az mondható el, hogy a MOL-nak a menedzsmentje visszafogott előrejelzéseket tett közzé 2022-re. Az árfolyam reakcióra vonatkozó kérdés az érdekes, mert ugye azt látjuk, hogy alapvetően nagyon törékeny a nemzetközi tőkepiaci hangulat. A befektetők minden orosz-ukrán konfliktussal kapcsolatos hírre szinte azonnal reagálnak, és rendkívül módon megnőtt a volatilitás a tőkepiacokon, ez pedig a MOL árfolyamán is látszik, csak kismértékben emelkedik a rekord eredmény után.
Nagy Viktorta, a portfólió elemzőjét hallották.
Energiavilág.
Az Inforádió energiaipari magazinja az olaj, a gáz és a villamos energiaipar aktualitásaival.
Múlt héten ismét emelkedett az üzemanyagok nagykereskedelmi ára. Ebből azonban a vásárlók keveset éreznek meg, hiszen a kormány május közepéig meghosszabbította az árstoppot. A drágulás, illetve a kötött ár kutakra gyakorolt hatásáról Kocsonya Zoltán kérdezte Grád Ottót, a Magyar Ásványolaj Szövetség főtitkárát.
Gyakorlatban kijelenthetjük, hogy veszteséges az üzemanyag értékesítés. Igazából különbség kutanként csak a veszteség mértékében van.
Mi lehet ez a mérték? Mennyit fizetnek rá a töltőállomások a benzinre, illetve a gázolajra jelenleg nagyjából hozzávetőleg?
Nagyon nehéz ezt az összeget forintosítani és tényszerűen akár csak átlagosan is megállapítani. Egy biztos, hogy számos olyan töltőállomás, elsősorban kisvidéki töltőállomás üzemel, amíg üzemel, amelyik már az áru átvételének pillanatában magasabb áron kapja, mint amennyire értékesítheti. Tehát nemhogy a beszerzésre nincs fedezet az értékesítési árban, de a költségekre aztán pedig egyáltalán semmi.
Főként ezek a úgymond vagy úgynevezett kiskutak vannak nehéz helyzetben, vagy veszélyhelyzetben. Én azt olvastam valahol, hogy a kutak körülbelül fele nem tartozik a nagy márkák hálózatához.
A Magyar Ásványolaj Szövetség töltőállomásain az körülbelül valamivel több mint 50%-a a Magyarországon működő 2040 töltőállomásnak. Tehát a más tagvállalatok által üzemeltetett, tulajdonolt, illetve a szerződéses partnerek által üzemeltetett kutak száma valamivel több mint 1000, tehát több mint 50%-át üzemeltetik kvázi a nagy vállalatok, de a másik 1000 töltőállomás jelentős része olyan 1-2 töltőállomást üzemeltető kisvállalkozás által működtetett, akik jóval kedvezőtlenebb feltételek között működnek, úgy a kereskedelmi feltételekben, mint ugye a pénzügyi finanszírozási kérdéseket nézve.
Az elmúlt hetekben is jöttek hírek benzinkút bezárásokról. Mindez folytatódhat? Hogyan látja?
Azt gondolom, hogy jelentős mértékben növekedni fog a üzemanyag forgalmazást felfüggesztő, vagy éppen teljesen bezáró vállalkozások száma, hiszen jelen pillanatban, ahogy említettem is, csak a veszteség mértékében van különbség, már pedig hosszú távon veszteségesen üzemelni senki nem lesz képes. Ez még a nagy töltőállomás hálózatoknak is problémát jelent. Természetesen ők azért könnyebben tudják finanszírozni ezt az időszakot. 3 hónap azért nagyon komoly idő, és ez alatt az időszak alatt még komoly változások történhetnek a piacon. Látni kell, hogy ma már lényegesen kedvezőtlenebbek a kőolajpiaci feltételek, mint voltak novemberben. Novemberben 82 dollár volt egy barel kőolaj, jelen pillanatban 94 dollár, de a héten 96 dollár is volt. Tehát minimum 15%-kal drágább az alapanyag. Ez az oka annak, hogy lényegesen magasabb a nagykereskedelmi ár, mint volt novemberben a jogszabály bevezetésekor.
Következő időszakra vonatkozó trend is inkább azt vázolja fel, hogy tovább nőhetnek az üzemanyagárak?
Kedvező információk nincsenek. Valamennyi prognózis, ami a világpiaci kőolajáról a nemzetközi sajtóban látni lehet, csak abban különbözik, hogy milyen mértékig és milyen gyorsan fog tovább emelkedni a kőolajára. Jellemző, hogy az OPEC maga is az éves prognózisában folyamatosan növekvő keresletről beszél, és negyedévről negyedévre mind magasabb lesz az általuk prognosztizált kereslet, miközben a kitermelés volumene ilyen mértékben nem fog nőni, tehát ha a kereslet egyre nagyobb mértékben meghaladja a kínálatot, annak óhatatlanul is áremelkedés a folytatása. Itt a kérdés csak az, hogy milyen gyorsan és milyen magasságba fog emelkedni a kőolajára.
Visszatérve még egy kérdés erejéig a benzinkutak helyzetére, az esetlegesen bezáró benzinkutak ügyére. Ugye a kutak átvételére jelentkezett a MOL, de hát azt tudjuk, hát ugye csak zárójelbe teszem hozzá, hogy a MOL nem egy állami társaság, hanem magántulajdonban lévő cég. Szabályozva van ennek az átvételnek a módja, vagy a mikéntje, hogy az átvétel alatt mi lesz a tulajdonossal, a kutaknál dolgozókkal, egyáltalán hogyan kaphatja majd vissza adott esetben ezt a benzinkutat a eredeti tulajdonos?
Ugye a MOL is a Magyar Ásványolaj Szövetség egyik tagvállalata, a legnagyobb tagvállalata, tehát kimondottan a MOL belügyeit, működését érintő kérdésekre nem tudok önnek válaszolni, ezt közvetlenül a vállalattól kell majd megkérdezni. Egy biztos, hogy csak a MOL jelentkezett kútátvételre, és az is ténykérdés, hogy a jogszabály viszonylag nagyon röviden és egyszerűen intézi el a részletszabályozását ennek az átadás átvételnek. Véleményem szerint egy ilyen átvétel sokkal, de sokkal bonyolultabb, mint ahogy azt a jogszabály leegyszerűsítve megpróbálja leszabályozni.
Grádó Tóta, a Magyar Ásványolaj Szövetség főtitkárát hallották.
Energiavilág.
Az energiavilága a világ energiája.
Ha éppen sok a megtermelt áram, használjuk fel azonnal, ráadásul az erőműtől alig pár méterre. Ezt a pofon egyszerűnek tűnő megoldást kínálja egy hazai cég a megújulók okozta változások kiegyenlítésére. az Enerhes nevű vállalkozás olyan nagy teljesítményű szerverparkokat telepít erőművek mellé, amelyeket a szolgáltató bármelyik pillanatban lekapcsolhat a hálózatról, ha éppen megnövekszik a külső energiaigény. Ezzel a bonyolult matematikai számításokat és adatelemzéseket végző cég a piacinál olcsóbban juthat áramhoz, az erőmű pedig folyamatosan azonos teljesítmény mellett üzemelhet. A részletekről Jog Dániel társalapítót, a cég vezetőjét hallják.
Az eddigi megoldási kísérletekhez kicsit nehéz hasonlítani, mert egy elég új technológiát fejlesztettünk a piacon, ami igazából egy adatközpont, amiben mi szerverparkot üzemeltetünk, és számítási kapacitásokat értékesítünk. Ami nekünk egy újfajta megoldás volt az, hogy mi ezt egy ilyen moduláris rendszerben ki tudtuk telepíteni közvetlenül egy erőmű termelésére, és mi ennek az adatközpontnak a fogyasztását tudjuk vezérelni. Tehát ez nem nagyon volt még jelen, se nemzetközileg, Magyarországon meg főleg nem, és ez volt egy olyan mérföldkő, ami egy nagyon nehezen összerakható innovatív projekt lett végül, amit az EON-nal sikerült közösen úgymond kidolgoznunk, megvalósítanunk. Ennek az innovatív része az az, hogy mi ezt egy virtuális erőmű portfóliónak a vezérlőközpontjába tudtuk integrálni, és onnan tudják az adatközpont fogyasztását vezérelni. Az erőművek termelését mi ki tudjuk optimalizálni, tehát egy akkora mennyiségű fogyasztást állítunk rá az erőműre, amivel ő kapcsoltan hőt és villanyt állít elő egyébként az erőmű, gyakorlatilag egy optimális, legenergiahatékonyabb állapotában tud termelni. Mi itt a villanyt mindenféle piaci kondíciók nélkül tudjuk közvetlenül vételezni. Ez nekik egy nagyon jó alternatív fedezeti opció, hogy mi ott vagyunk, és ezzel az erőmű termelését egész éves üzembe be tudják állítani, hogy a legenergiahatékonyabban tudjon működni.
Hogy lehet adat alapon a megújulók okozta energiakínálati ingadozásra választ adni?
A magyar áramhálózatban, nem csak a Magyarországon, hanem mindenhol a világon, ugye a megújulók nagyon volatilis, kiszámíthatatlan termelését, ami az időjárástól függ főképp, azt ugye régi tradicionális erőművek kibekapcsolgatásával egyensúlyozzák ki. Tehát maga a hálózaton a fogyasztókat folyamatosan el kell látni, és biztosítani kell az ellátás biztonságot mindenképpen. Lehet süt a nap, lehet, hogy nem, lehet fúj a szél, lehet, hogy nem. Ezek viszont nagyon nehezen szabályozható eszközök, és nagyon nehéz tervezni a menetrendezését. Ezt a rendszerirányító végzi el, hogy bekalkulálja, hogy melyik időpontban mennyi lesz a termelés. Amikor hiány keletkezik a hálózaton, mert mondjuk hirtelen nagyon megugrik a naperőművek fölött a felhőzet, abban a pillanatban beesik a termelés. Ezért tradicionális erőműveket be kell kapcsolni, hogy a hiányt pótolják. Ez viszont nagyon rossz ezeknek az erőműveknek, mert ezeket nem arra gyártották, hogy 15 percenként kibe kapcsolgassák, és sokkal többet is fogyasztanak. Valamint a hőellátás a távhőrendszerben ezáltal nagyon volatilis, tehát nagyon kiszámíthatatlan. Amit mi megcsináltunk, az az, hogy mi az erőművet egy úgymond zsinór termelésbe állítjuk be, tehát egy egész éves üzemben, mint amikor egy autó az autópályán megy, folyamatosan termel, és nem az erőművet kapcsolják be hiány esetén, aminek egy ilyen 6 és 15 perc közötti reakcióideje van, hanem a mi adatközpontjainkat már egy termelő erőművnél lekapcsolják. Ennek a reakcióidője másodpercen belüli. Tehát ezáltal sokkal gyorsabban tudnak reagálni a megújuló okozta kiegyensúlyozatlanságra, és ezzel tudják kiegyenlíteni a hálózati különbséget. Ez egy hatalmas előny számukra, mert a teljes beruházást azt mi vittük végig, és ezáltal egy extra rugalmasságot kapnak a portfóliójukba, ami egyre nagyobb értéket jelent az energiaiparban, mivel minél több megújuló energiát telepítenek a hálózatra, annál több rugalmas megoldásra lesz szükség a továbbiakban is.
És mi történik a megtermelt energiával? Pontosabban, hogy tudják folyamatos terhelés alatt tartani az erőműveket?
Tehát ezek az erőművek folyamatosan termelnek. Ezek a tradicionális erőművek, amit most hálózatban csináltunk, mivel a távhőszektorban a gázmotoros egységekkel folyamatosan hőszolgáltatást végeznek, és mi az extra villanykapacitást használjuk ki. Ezeket a motorokat szokták kibe kapcsolgatni, ahhoz, hogy kiegyensúlyozzák a megújulóknak a termelését. Mi ott folyamatosan fogyasztunk, tehát hogy folyamatosan bekapcsolt állapotban vagyunk, és amikor hiány keletkezik a hálózaton, amikor a megújulók nem termelnek, akkor lekapcsolnak minket, és az áramot átadják a hálózatba. És ezzel tudják az irányt változtatni az erőműnél, hogy épp melyik irányban tudnak termelni. Viszont sokkal optimálisabban tud futni az erőmű termelése egész éves üzemben. Ez a fogyasztó oldali kiegyensúlyozó rendszer, amit megcsináltunk.
Mire használják fel az energiát? Milyen adatokat kezelnek, illetve mi az, amivel tulajdonképpen önök a másik irányba szolgáltatnak?
Szerverparkokat üzemeltetünk, több rétű szerverparkjaink vannak. Van olyan, ahol például molekuláris dinamika számoláshoz atomokat rezektetnek, ehhez hatalmas számítási kapacitásra van szükség, tehát ezek tudományos cégek, akik most már mesterséges intelligenciához hatalmas számítási kapacitást igényelnek, tehát folyamatosan küldik be a kalkulációkat, és mi ezt tudjuk folyamatosan kódolni nekik és számolni. Vannak ezen kívül blockchain cégek is, meg blockchain projektek, ahova folyamatosan számítási kapacitást nyújtunk. A lényeg, hogy nekünk a számítási kapacitás az nem egy felhő alapú szolgáltatás, úgymond, tehát nem egy folyamatosan rendelkezésre álló tárhely szolgáltatást nyújtunk például, amit mondjuk a tévében folyamatosan el kell érni, mondjuk egy Netflix, hanem mi olyan számítási kapacitásokat, amik előre kalkulálhatóak, tehát tudjuk, hogy mikor kapjuk meg azt a számítási feladatot, és ezt mi folyamatosan tudjuk kódolni. Amennyiben ez leszabályozásra kerül, tehát nincsen bekapcsolt állapotban az adatközpont, akkor ezek a számítási feladatsorok megszakadnak, viszont tudjuk folytatni tovább, amikor újra bekapcsolt állapotba kerül.
Mekkora piaca van ennek a szolgáltatásnak?
Hát ennek globálisan én úgy gondolom, hogy úgy nagyjából egy olyan 100 milliárd dolláros piac lesz az elkövetkező 5-10 évben, mivel most már mindent mesterséges intelligencia alapon számítanak, és minden kezd ebbe az irányba átállni, hogy például egy autóknak a számítása is, akik gyűjtik az adatot újfajta autóknál, Teslánál például, hogy folyamatosan monitorozzák és küldik fel az adatot, amikre ők számításokat végeznek, modelleznek. Ennek jelentős növekedése van például a Volkswagennél, és csak egy új modell bevezetése, és annak az adatgyűjtése az például egy ilyen 10 megawattos kapacitásra jár. Tehát, hogy egy kisebb erőműnek a teljes kapacitása, hogy annak az egy autónak gyűjtsék az adatait folyamatosan menet közben. De a legfőbb fogyasztói az szerintem a biotech meg science cégek lesznek hosszú távon, mert ők azok, akik a gyógyszergyártáshoz és a kutatáshoz hatalmas számítási kapacitást használnak jelenleg is.
Mekkora energiatöblet köthető így le ilyen adatközpontokkal? Mi az a maximum, amire azt mondja, hogy ezen túl már nem feltétlenül működne ez?
Ugyanannak teljesen moduláris és skálázható a rendszer, tehát mi kisebb egységekkel dolgozunk, fél megawattos egységekkel, ami folyamatosan skálázható. A méretnek az szab határt, hogy igazából a teljes beruházási költsége mennyi a projektnek, hogy mennyi az, amit már finanszírozásban elbírunk, vagy nem, de egyébként modulárisan skálázható, a szervergépeket meg lehet venni, azokkal fel lehet tölteni, úgyhogy én ilyen felső határt nem szabok, több országban is dolgozunk már, például Új-Zélandon most egy hidroerőműnél ott 2 megawattot telepítünk, ott a megújuló erőműnek, a hidroerőműnek a szabad kapacitását használjuk ki, mert nem tudják hova értékesíteni. Ez egy 4 megawattos kisebb hidroerőmű, aminek a felét azt mondták, hogy az elkövetkező években ezt valahogy el kell használni, mert egyébként nem tudnák, hogy ezt a szabad kapacitást mi felhasználjuk. Viszont ott is a megújuló aránya az már hatalmas méreteket öltött, ott 80% és 86% között van a megújuló aránya a teljes áramtermelési energiamixben. Ott például jelentős problémákat okoz, hogy túl sok áram van folyamatosan a megújulókból, és le kell szabályozni a szélerőműveket és a hidroerőműveket is, és nem tudják az áramot leadni. Itt a szabad kapacitásokat kell kihasználni. Amikor viszont hirtelen megugrik a fogyasztás, mert mindenki éppen otthon bekapcsolja a tévét, ezt csak példaként mondom, akkor pedig nagyon gyorsan kell rá reagálniuk. Egy hidroerőmű reakcióidejére 6 percen fölül van, tehát hogyha zsilipet nyitnak és emelik a termelést, akkor ugye sokkal tovább tart a reakcióidejük, viszont ha a mi adatközpontunkat lekapcsolják, az másodpercen belüli, ami vetekszik a áramtárolók reakcióidejével.
Mekkora a megtérülési ideje egy-egy ilyen adatközpontnak? Természetesen ezt gondolom mérettől, illetve az adott partnertől függ, de nagyjából mégis mi mondható el?
Nagyon sok tényezőtől függ, a beruházás időpontjától kezdve a költségszerkezeten keresztül, hogy mikor tudjuk, hol mennyi a áramköltségünk, de nagyjából egy ilyen másfél-két éves megtérüléssel számolunk.
Jog Dánielt, az Enerhes társalapítóját, cégvezetőt hallották.
Energiavilág.
Az Inforádió energiaipari magazinja az olaj, a gáz és a villamos energiaipar aktualitásaival.
Az Energiavilág az Inforádió energiaipari magazinja ezzel véget ért. A szerkesztő műsorvezetőt Király István Dánielt hallották. Köszönöm a figyelmüket, viszont hallásra!